Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Együttlétünk kezdetén, kedves testvéreim, a 463-as számú dicséretünk első versét énekeljük fennálló énekképpen. A dicséret első verse így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj! Együttlétünket énekszóval. A megkezdett 463-as dicséretünk további versét énekelve, a 463-as dicséret második versét így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt. A mi segítségünk, a mi együttlétünk megáldása az Úr nevében legyen, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy itt állhatunk most a Te színed előtt. Dicsőítünk, mert egyedül Te vagy a mi Urunk, ami megváltunk és megszentelünk. Te teremtetted ezt a világot, köszönjük gondviselő szeretetednek meg annyi jelét, amit földi életünk minden percében megtapasztalunk. Köszönjük hűségedet, hozzánk való türelmedet, bocsásd meg, ha most is talán keserűség, elégedetlenség, vagy éppen félelem van a szívünkben. Légy irgalmas hozzánk, kérünk, hogy a mi megváltó Urunkra való tekintettel adj nekünk feloldozást és bocsánatot, és szólj hozzánk úgy, hogy legyen a te igéd érthető, meggyőző számunkra. Hisszük, Urunk, hogy te ma is így tudsz hitet, békességet, új életet teremteni. Áraszt ki ránk szent lelkedet, hogy ne a te igéd ne szóljon hiába, győzzön meg minket arról, hogy mi az igazi igazság. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le ránk. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, az a szent ige, melynek alapján Istenünknek üzenetét az ő szent lelkének segítségül hívásával, az ő tanítását szeretném hirdetni a gyülekezet színe előtt. Az igét írva találjuk Máté evangéliumában a 7. fejezetnek 12. versében eképpen. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. Eddig az ige. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, szeretettel köszöntöm a Pápai Egyházmegye gyülekezeteiből érkezett asszonytestvéreket és férfi atyánk fiait, az egyházmegyei női diakóniai találkozón, annak helyszínén az Adászteveri templomban. Amikor Esslinger András nagytiszteletű úr telefonon engemet felkért, hogy a mai konferencián a nyitó áhítatot végezzem el, akkor részben a mai napra már el voltam kötelezve, hiszen a Pápai Teológiai Akadémián ezekben a percekben kezdődött a Dunántúli Egyházkerület területén élő református gazdálkodóknak az első találkozója. Hát ott is van nékem tennivalóm, így aztán azzal a feltétellel fogadtam el mégis nagy örömmel ezt a mai felkérést, hogy mindenki szíves elnézését kérem, hogy nem az udvariatlanság lesz az, hogyha én a szolgálatom után szépen, úgy is mondhatnám angolosan, távozok, hiszen várnak bent pápán a teológián. Hogy mégis miért fogadtam el, hát az talán eléggé személyes és nyomós indokon van erre. Egy 19 éves fiatal ember, ahogyan a pesti teológián akkor mondták, egy gólya, 1977 karácsony első ünnepnapján a délutáni istentiszteletet kellett, hogy elvégezze az Adászteveri templomba. Hát ez a gólya én voltam, 36 éve, belegondolok. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy 36 év óta én ebben a templomban azóta sem szolgáltam. Egyszer voltam, mint ige hallgató, amikor is hálát adott a Pápai Egyházmegye az Adászteveli számüzetésből való pápára történő hazatérésre. Akkor volt itt valami fajta ünnepség. Hát azóta itt sok minden megváltozott, de mégis jó érzés most ennél az urasztalánál állnom, ahol nem csak 36 évvel ezelőtt végeztem el első igei szolgálatomat, hanem hát gyerekkoromban, kisgyerekkoromban a nagyszüleim jóvoltából, amikor az öcsém megszületett, akkor lényegében több mint egy évig itt éltem a nagyszüleimmel az adászteveli öreg parókián. Na hát e személyes gondolatok után térjünk rá a felolvasott igénkre. A héten szerdán a Őrségi Egyházmegye lelkész testülete tanulmányi értekezletet tartott Szombathelyen, és nálunk most már bevett szokás az, hogy mivel kevesen vagyunk, 21 lelkipásztor, így a alkalmainkat mindig a terített asztal mellett fejezzük be. Eddig még egy lelkész sem mondotta, hogy az egyházmegyei pénztár egy menü árát tagadja meg a lelkipásztoraitól, de itt nem az étkezés a igazából fontos, hanem a beszélgetés. Na most a idei hittan beiratási, meg egyáltalán a hitoktatással kapcsolatos hercehurca miatt a korábbi értekezleteink, amelyek szeptemberben és októberben voltak, hát ezek mind ezekben a témákban voltak, érintettek. Úgyhogy a szerdai tanulmányi értekezlet volt az első olyan alkalom, amikor is egy kicsikét oldottabban le tudtunk ülni, beszélgetni arról, hogy ki hogyan töltötte a nyári szabadságát. Nagyon élvezetes beszámolók hangzottak el, és többek között az egyik kollega elmondotta, hogy részt vett, mint munkatárs a Dunántúli Református Egyházkerület családos hetén a Balaton-Fenyvesi konferencia központban. És ott az egyik este a beszélgetés során egy érdekes történetet hallott. Egy ott lévő család elmesélte azt, hogy a Balaton-Fenyvesi családos konferenciát megelőzően a Bakonyban sátoroztak. És elhatározták, hogy nomád módon fognak éjszakázni. A család öt tagú volt, apa, anya, egy fiú és két leány. Az apa meg a két lány elmentek rőzsét gyűjteni, meg a cuhapatakot fölkeresni, hogy legyen innivaló, az anya meg a fia nekiálltak a sátrat fölverni. A fiú gyerek a munka közben egyszer csak megszólalt, és azt mondta, azért ezt a munkát a lányok nem bírnák ám. Az anyja leintette. Mondta, ne képzeld azt, hogy a te munkád fontosabb, mint a kis testvéreidnek a munkája. Ezzel a vitát lezárták. Vacsora közben a fiú, mint egy lelkismert furdalást érezve, annyit jegyzett meg, hogy milyen jó lányok, hogy hoztatok rőzsét, meg vizet, mert különben csak hideget ettünk volna, így meg milyen jól esik ez a kellemes, meleg tea. Az apa kapcsolt, és azt mondta, és milyen jó munkát végeztetek édesanyáddal, hogy ilyen szépen felvertétek a sátrat. És már csak az anya maradt vissza, erre már csak azt tudom mondani, ami Máté evangéliumának a 7. fejezetében így van megírva, amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. Kedves testvérem, annyi mindent ismerünk egymásról, annyi mindent tudunk a másikról, de azért igazából egy dologban a keresztény embereknek is hiányos az ismeretük. Milyen az a bizonyos Jézusi szeretet? Az a szeretet, amiről a most felolvasott ige versünk beszél. Mi jellemző rá? Az, hogy észreveszi a másikat. Tehát ez az első szó, amit jegyezzünk meg. Észrevenni a másikat. Ahogy Jézus tette, ő észrevette Mátét a vámszedő helyen, vagy éppen Zákeust a fügefán, de észrevette pedig már a keresztre volt szegezve a síró édesanyját, és gondoskodott róla. Ez a minta. Észrevenni, kedves testvérem, embertársadat, testvéredet. Hogyha nagyon kikészítenek ilyen egyházi ügyekbe, akkor általában vagy olvasok, vagy pedig fölrakok egy szép CD-lemezt, vagy megnézek egy jó filmet. Na hát, legutóbb, a legutóbbival, tehát a filmnézéssel vezettem le a, hogy úgy mondjam, a feszültségemet, és általában ez a film mindig ugyanaz. Ez a Csocsó nevű film. Nem tudom, hogy láttuk-e. Koltai a főszereplője, Koltai Róbert, az 50-es éveket mutatja be, Acélvárost, ami egyébként a mai Dunaújváros. És ugye van a filmnek egy olyan jelenete, hogy a pártitkárnak a szerencsétlen özvegy apósa az ugye oda lett cibálva Acélvárosba, Tokaj vidékéről egy faluból, mert megözvegyült, és nem veszi észre a családja, hogy mennyire nem érzi jól magát. Ül a sötét szobában, néha-néha előveszi a hegedűjét, és az emberek, a család többi tagja vakok, nem veszik észre. Inkább visszaköltözött volna. Véssük hát szívünkbe az ige szavát, amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanaz cselekedjétek velük. Az első, amit tehát jegyezzünk meg, hogy észrevenni. A második, megszólítani. Észrevenni, megszólítani. Tulajdonképpen a legtöbb ember úgy ismerte meg Jézus Krisztust, és úgy jutott hitre, hogy egy másik ember, egy mai tanítvány észrevette és megszólította. Talán éppen akkor, amikor legjobban kellett, akkor szólította meg. Amikor a Jézust kereső ember éppen könnyen, könnyben, bánatban megtörten éli meg az életét, akkor megszólíthatja Isten embere, Isten angelusz. Észrevenni, megszólítani. A harmadik, meghallgatni. Meghallgatni a másikat, mégpedig hosszan tűrő szeretettel, mit mond Jakab apostol. Minden ember legyen gyors a hallásra, lassú a szólásra. Egyszer az egyik kollégám azt mondta, hogy ad egy elérhetőséget, hogy a számítógépemmel kattintsak oda, aztán utána majd, hát mondjam el a véleményemet. Hát a megadott helyet be is kötyögtem a gépbe, kérem szépen, egy amerikai cím volt, ami a következő felhívást tartalmazta, az összegre már nem emlékszem pontosan, hogy percenként hány centér hallgatok. Tehát ezt kínálta fel az illető. Ugye vannak magányos emberek, akik annyira el szeretnék mondani a magukét, csak nincs kinek. És kérem, az USA-ban már ilyen szolgáltatás is van, hogy nem tudom hány centért percenként hallgatok. Nem szólok bele a mondókájába, nem rázom le magamról, de testvéreim, itt nem ilyen hallgatásról beszél az ige, hanem ahogy a zsidókhoz itt levélben olvashatjuk, nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon. Itt, ebben az ige versben, az eredeti görög szöveget, most nem azért vettem el az eredeti görög szöveget, hogy most ezzel csillogjak, villogjak, hanem tényleg ebben van valami, hogy itt ezt a kifejezést a szümpateó szó fejezik. És ha a szümpateót lefordítom, akkor az azt jelenti, hogy együtt szenvedni. Együtt szenvedni, a másik sorsát átérezni, ezt alig lehet pénzért vagy bármi másért csinálni. Ez csak Jézus szeretetével lehet tenni. És mi tegyük hátát? Észrevenni, megszólítani, meghallgatni, és a következő, megérteni. Megérteni, ahogyan Jézus is megértette a házasság törő asszonynak a helyzetét. Mert ugye jöttek a zsidók, már kezükben ott voltak a kövek, na most aztán nagyon dobáljuk, és amikor Jézus rájuk pirított, amikor Jézus azt mondta, hogy de amit tett azért avval kapcsolatosan, nem vagytok annyira megtagadóak, akkor kiestek a kezek. Kiestek a kezekből a kövek. Jézusnál a sorrend a következő. Az asszonnyal szimpatizált, de a bűnével semmiféleképpen. És ez az a bizonyos jézusi szeretet, ami ezt az asszonyt a haláltól megmentette, a megkövezéstől megmentette. A jézusi megértés lényege, hogy feltétlenül szeretlek, annak ellenére olyan vagy, amilyen vagy. Éppen azért szeretlek hát, hogy ne legyél többé olyan, amilyen most éppen vagy. Észrevenni, megszólítani, meghallgatni, megérteni. És végül van az ötödik, az pedig, hogy elkísérni. Vagyis más szóval, nem hagyom magára. Tudnom kell, éreznem kell, hogy neki szüksége van rám, ahogy az irgalmas samaritánus sem hagyta ott vérbe fagyva azt a szerencséklent, hanem elvitte a fogadóba, egész éjszaka gondját viselte, vagyis nem hagyta magára. Befejezem, ha jézusi szeretettel akarjuk megismerni embertestvéreinket, embertársainkat, akkor ezt tegyük. Észrevenni, megszólítani, meghallgatni, megérteni, és végül elkísérni, nem magára hagyni. Adja meg az Isten, hogy közülünk mind többüknek legyen ilyen fontos szolgálat az életében, abba a gyülekezetbe, ahol szolgál, ahol netán az asszonykörnek vagy a nőszövetségnek szolgáló tagja, mert nincs annál jobb érzés, vagy nagyobb öröm, hogyha mi kicsiket is szolgálatunk, küldetésünk nyomán Jézushoz tudunk embereket gyűjteni. Akár csak egyet, már az is nagyszerű. Mindezekért Urunk Jézus egykor bizonyosan meg fog áldani szolgálatunkért, ami földi életben viselt minden munkánkért örülni fog. Földi küldetésünkről tegyünk hát bizonyságot a dicséretnek szavával. Ő visszajön Sion előbb, mint véled, felfedi titkát minden szív előtt. Egy lélekért se érjen vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Légy örömmondó, békekövet, hirdesd a szabadító elközelgedett. Amen. Imádkozunk. Köszönjük, Urunk, hogy fontosak vagyunk neked, hogy szeretsz minket. Köszönjük, hogy ma is megálltál mellettünk, kedves szóval ide hívogattál. Adjál még nagyobb lelki vágyat, hogy higgyünk neked. Tartjuk hát jelképesen kezünket, és elfogadjuk azt, amit kínálsz. Hiszen sokszor annyira nyomorultnak érezzük magunkat, sorsunkat. Tudjuk, érezzük, hogy rászorulunk segítségedre. Kérünk, hogy áld meg ezt a mai lelki napot itt,
ebben a gyülekezetben. Add meg, Urunk, hogy az előadók, a hozzászólók, a rólad bizonyságot tevők által mindannyian épülhessünk, s vihessük haza azt a krisztusi szeretetet, amit megtapasztalunk gyülekezetünkbe, mindenhová, ahová szolgálni küldesz. Formálj bennünket olyanokká, hogy használható eszközeid lehessünk a te kezedben. Hallgass meg könyörgő szavunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a hitben, és ami Urunknak, a Jézus Krisztusnak az ismeretében, néki legyen dicsőség mindörökkön örökké. Amen.
Kedves ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim, vendégeink, hadd köszönjem meg Szakál Péter Esperes úrnak, az Őrségi Református Egyházmegye esperesének az áhítatát, az igehirdetését, az evangéliumot, az örömhírt és a biztatást, amit kiéreztünk mindnyájan, kihallottunk ezekből a gyönyörű szavakból, és amelyek igenis a mindennapjainkra vonatkoznak. Sok elfoglaltsága mellett szakított időt, hogy itt lehet, sajnáljuk, hogy tovább kell mennie. Isten áldását kérjük életére, munkájára, az egész egyházmegyére, minden gyülekezetre. Köszönjük szépen! És most hadd köszöntsem minden kedves vendégünket a házigazda, a vendéglátó gyülekezet nevében, az adásteveli gyülekezet nevében. A találkozónk vezérigéje a János apostol első levele, 4. részének 18. verse. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Erről hallottunk az igehirdetésben is, és erről fogunk hallani a most következő előadásban is, amelyet majd dr. Széplaki Anna Mária, orvos, pszichológus, pszichoterapeuta fog tartani. Én úgy éreztem, amikor ezt a témát választottam, hogy erre van mindnyájunknak leginkább szükségünk, hogy a mai élet rendkívül bonyolultá vált, váló forgatagában, zűrzavarában, a mai világ kihívásaiban, hol is a helyünk, tudunk-e választ adni, tudunk-e helytállni, van-e erőnk, ki a maga helyén, akármint gyülekezeti tag, akár mint gyülekezetvezető, akár mint családfő, családtag, az élet számtalan területén vagyunk együtt, és kell helytállnunk, és ehhez próbálunk segítséget kapni, segítséget találni ezen az alkalmon. Doktornőt szeretettel köszöntjük, aki elvállalta ezt az előadást, és örömmel hallgatjuk. Köszöntöm Lentolai Attilát, a Pápai Református Egyházmegye esperesét, esperes urunkat, aki szintén itt van közöttünk, és majd összegzi ennek a találkozónak a tanúságát, az eredményét. Veresné Petrusz Mária, énekművész, tanár, később fog érkezni a szünet után, ő pedig majd egy énekes művészeti műsort fog elénk adni. Köszöntöm a lelkésztestvéreket, a gyülekezetek küldöttségeit, megjelent tagjait, és kívánom, hogy Isten áldása legyen valamennyünk életén és ezen az alkalmon is.
Nagyon szépen köszönöm a felkérést erre az előadásra, bár egy kis izgalom van bennem, mert még ilyen nagy közönség előtt nem volt szerencsém előadni, de maga a téma az, ami megragadott, és ami ma heteken átfoglalkoztat, ez, hogy mik is a mai kor kihívásai. Ezt orvosként, lelkész feleségként tapasztalom nap, mint nap, amikor a betegek odajönnek különféle problémákkal, és amikor kiderül, hogy mondjuk egy testi betegség mögött egy lelki probléma van. Hogy oda jön, és végül azt mondom neki, hogy legyen szíves, akkor rendelés időn kívül jön el délután, hogy beszélgessünk. Mert látom, hogy tulajdonképpen nem a vérnyomása a probléma, nem a hasfájása a probléma, amivel heteken át jön, hol ilyen panasszal, hol olyan panasszal, hanem hogy emögött valami lelki probléma, meg nem értés, kínlódás, meg nem oldott problémák állnak. Hogy mik is a mai kor kihívásai? Hát tulajdonképpen ugyanazok, amik voltak a paradicsomi eset az édenkertből való kiüzetés óta, csak ezek a problémák mindig más köntösbe jelentkeznek. Tehát ha mondjuk végigolvassuk az ember tragédiáját, akkor látjuk, hogy az alapprobléma ugyanaz a paradicsomtól a falanszterig, csak mindig az adott kornak a köntösébe jelenik meg ugyanaz a probléma. Ami pedig az, hogy mert kettős gonoszságot követett el az én népem. Elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy kutogatássanak maguknak, és lepedezett kutogatástak, melyek nem tartják a vizet. Tehát az egyik probléma az, hogy elhagytuk az Istent, a másik az, hogy próbáltunk különböző pótlékokat keresni. Próbáltunk magunk kutakat ásni, és ezek a próbálkozások, ezek a kudarcba fulladt próbálkozások azok, amiket a mai kornak a problémáinak nevezünk. Ahhoz, hogy megértsük ezt az egész témakört, talán meg kell vizsgálnunk azt, hogy mik azok a társadalmi, politikai gyökerei annak, hogy a mai kor ide jutott, ahol most tartunk. Itt három, tulajdonképpen négy lényeges dologra gondoltam. Az első a szabadkőművesség, a liberalizmus, a globalizáció és az ezotéria. A szabadkőművesség 1717-ben jelent meg Angliában, Magyarországon már 163 éve jelen van. Ez tulajdonképpen egy olyan szervezet, amelynek a célja az, hogy megsemmisítse a vallást, szembeállítsa az egyházat és az államot, hogy töröljék el a hitoktatást az iskolába, kobozzák el az egyházi vagyont, a szakrális szimbólumokat kigúnyolják, népszerűsítik a homoszexualitást, a házasság az nem jelent semmit, a feminizmust előtérbe nyomják, és a felvilágosodás tanának tulajdonképpen a szellemi központja. A felvilágosodás volt az, amikor az észistennőjét ültették a templomba. Tehát úgy gondolta az ember, hogy ahogyan a sátán mondta az édenkertben, hogy olyanok lesznek, mint Isten. Tehát tulajdonképpen az egész probléma onnan adódik, hogy az ember Isten akar lenni. A második irányzat, ez a liberalizmus. Ezt azt hiszem, hogy mindannyian tapasztaljuk. Az ember bekapcsolja a tévét, a rádiót, elolvassa az újságot, és akkor már mindjárt szembesül azzal, hogy neked minden szabad. Az egyén szabadsága mindenek fölött való, a szexuális szabadság az mindent fölülír, az egyéni jogok, a lelkiismeret szabadsága, tehát tehetünk azt, amit akarunk, mindenre jogod van, szabad vagy, ne hagyd magad, hogy gúzsba kössenek holmi ózsdi vallásos felfogások, éld az életed, légy boldog, be happy, ezt halljuk mindenhonnan, ezt harsogja a rádió, ezt mondja a tévé, ezt látjuk a filmekben, ezt tapasztaljuk meg, ha beszélgetünk valakivel, és hogyha az ember csak úgy elgondolkodik, hogy tényleg ez a boldogság, ez, hogy szabad vagyok mindenre, mert az igének erre az a válasza, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ. Vajon hasznunkra van ez a nagy szabadosság? Mert én úgy gondolom, hogy nagyon fontosabb, hogy legyenek bizonyos korlátok. Tehát, hogyha fölmegyünk egy magas hegyre, az nagy segítség, hogyha mondjuk a kilátón van egy korlát, amiben meg lehet kapaszkodni, és nem zuhanunk a mélybe. A globalizáció, ez megint egy fogalom, ami keresztül hálózza az egész világot. Egy olyan világrend, amelyben a multinacionális vállalatok elterjednek, behálózzák az összes országot. És az a fő céljuk, hogy fogyasztani. Ez a fogyasztás az, ami átleng mindent. Hogy most arról beszélünk, hogy hát ha nem engedjük be a külföldi tőkét, akkor nem lesznek munkahelyek, holott a külföldi cégek csak arra jók, hogy kihasználják az olcsó munkaerőt, valahogy egy fajta modern rabszolgaság alakul ki a mostani világban, hogy már nem olyan, mint volt ezelőtt pár száz évvel, most oda megy a tőke, ahol olcsóbb a munkaerő, hogyha itt úgy gondolják, hogy itt már azért az emberek többet kívánnának, akkor tovább mennek Romániába, vagy elmennek Bulgáriába, mert ott egy pár centtel kevesebbért dolgoznak az emberek. A nemzetállamoknak ezáltal csökken a jelentősége. Most már nem is fontos az, hogy melyik nemzetnek vagyok a tagja. Ez az internacionalista beállítottság valahogy körbefogja az egész világot, és ahogy nemrég tanulni lehettünk annak, hogy például Cohn Bendit, akit valószínű azért látunk a tévében többször megnyilatkozni, azt mondta a mai fiataloknak, hogy hát nem lényeges az, hogy milyen államnak vagyunk a tagjai. Hát itt érdekel, mi egy közös Európát építünk. Hát mi mind egyek vagyunk, egy a célunk, a közös Európa, a jólét, hogy mindenki jól érezze magát. És akkor ilyenkor elgondolkodunk, hogy tényleg így van. Az értékeink, a hagyományaink, az, amiért az őseink küzdöttek, harcoltak, amiért annyi ember életét áldozta, az nincs semmi, mert most mi egy nagy közös Európát építünk. Például eszünkbe juthat az, ahogy Vörös Marti mondta a szózatban, hogy az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, és keserben annyi hűkebe szakadt meg a honért. Én úgy gondolom, hogy a hagyományok, a gyökereink, azok a megtartó erők, amelyek ebben a korlát nélküli képlékeny világban eligazítást nyújtanak, és ne hagyjuk azt, hogy ezt elvegyék tőlünk. A következő dolog, ami kihívást jelent, az ezotérika. Ezek azok a, lehet, hogy sokan ezt a kifejezést nem értjük, ami a mai világban úgy csöpög, a jóslás, a horoszkóp, az asztrológia, számmisztika, mondják a rádióba, interneten, hogy add meg a születési dátumodat, meg a párodnak a születési dátumát, és akkor mi majd megmondjuk, hogy összeilletek, vagy nem illetek össze, vagy hogy kit kéne választani. Hát itt tartunk. Hogy miért jutottunk ide? Azért jutottunk ide, mert elhagytuk az igaz forrást, és az ember ha pár évvel ezelőtt az ateizmus korába, ott azt verték a fejünkbe, súlykolták, hogy nincs Isten, nincs semmi, csak a materiális dolgok vannak, az van, amit meg tudok fogni a kezemmel, olyan, hogy lélek, hogy Isten, hogy érzelem, hogy van valami, ami belül fontos, olyan nem létezik, és valahogy most, mintha kiszabadult volna a szellem a palackból, és elindultunk egy teljes más irányba. Most már van érzelem, most már van spiritualitás, csak éppen nem mindegy, hogy hol keressük. Nem mindegy, hogy elmegyünk esetleg a templomba, vagy igét olvasunk, és megkapjuk az útmutatást arra, hogy mit kell tenni, vagy pedig ezekhez a jósokhoz, az asztrológusokhoz fordulunk. Sok olyan ember van, aki mondjuk el se indul aznak, hogyha nem nézi meg például, hogy milyen horoszkópja, mert hát az nagyon fontos. El szeretném mondani, hogy milyen kihívásokat gondolok, amiről beszélnék egy kicsit részletesebben. a mai kor kihívásai, ez a vedd, tedd és edd, hogy mindent meg kell venni, a kiürösedett emberi kapcsolataink, az önzés, a házasság válsága, az új generáció, amit Y-generációnak hívunk, az anyagi jólét, az egészségkultusz, a különféle betegségek, mint a szorongás, depresszió és pszichoszomatikus betegségek, az értelmetlenség érzése és a halál. Egy pár szóban szeretnék ezekre kitérni. Tehát ez, hogy vár, de tulajdonképpen ez a globalizmus ezt hozta magával, hogy mindent meg kell venni. Itt van előttünk a nagy piac, itt kínálják az árut, csak le kell szakítani, érte kell menni, és miről szólnak a hírek? Milyen szlógenek lengik be mindennapjainkat? Valósítsd meg önmagadat. Legfőbb érték a pénz. A család az nem fontos. A szinglét igen, na az divatos. Mert akkor, ha egyedül vagy, akkor nem muszáj hazamenni, ott lehet maradni a munkahelyen este 8 óráig, el lehet menni hétvégén is dolgozni, mert az, akinek családja van, gyerekei vannak, hát az már be van fogva, azt már nem tudom rabszolgatartó módjára hajszolni a végkimerülésig, mert annak más céljai vannak. Csak magaddal törődj. Nem számít a másik. Ne szülj gyereket, minek ebbe a világba, hányszor hallom így, hogy nincs gyerek, még nincs. Hát ugyan doktornő, hát erre a világra érdemes szülni. Hát nem érdemes, persze, nem érdemes, mert úgy gondoljuk, hogy majd akkor, hogyha felépítettük a karrierünket, ha megvan minden, ha megvan a ház, megvan az autó, ha már bejártuk a félvilágot, na igen, akkor jöhet a gyerek. Csak éppen az a gond, hogy sokszor nem jön, mert itt is túlfeszítettük a húrt. Ennyi meddőpárral, mint az utóbbi években nem találkoztam. Mert mire az ember eljut oda 30-35, esetleg 40 évesen, hogy oké, jó, hát akkor most már bevállalok egy gyereket, akkor már régen túl van mindenem. A fogamzásgátlás korában ez a sok hormontabletta, amit beszednek, teljesen fölborítja a nőknek a ciklusát, és már nem alkalmas arra, hogy gyermeket hozzon a világra. A másik, amit hallunk, hogyha valami konfliktus helyzet van, keres más partnert. Hát mit érdemes ezzel a fazonnal kínlódni? Hát hajd ott a másik. Hát most miért kell ott megbeszélni, ha valami konfliktus van? Hát van más, hát lépünk. Ez éppen olyan, mint a tévé, kidobjuk, mert most jöttek az LCD tévék, meg a nem tudom milyen legújabb dolgok, és hát már ki fogja a régit foltozgatni, vagy csinálgatni, amikor ott van az új. Még olyan is előfordul, ez több esetben előfordult a praxisomban, hogy amit eddig úgy fel sem bírtam fogni, mert jó, hogy férfiak kiléptek a házasságból, az volt már régebben is, de az például, hogy egy nő elmegy, és ott hagyja a gyerekeit, ez szerintem ez egy ilyen új keletű dolog. De már több ilyen eset volt, hogy azt mondja, hogy oké, akkor én most elmentem, gyerek ott maradt, ha van apa, akkor az még egy jó dolog, hogyha van. De olyan is volt, hogy apa sem volt, úgyhogy ott maradt a 17 éves, meg a 19 éves magára. Aztán lássátok el magatokat, ha tanulni akartok, dolgozzatok, majd megkeresitek a rávalót. Mert nekem boldognak kell lenni, hát ez az egy élet van, ezt ki kell használni, élni kell az életet, nem fogom tál lekötni magam egy-két gyerek mellett. A másik szlogen az, hogy vedd, mindent meg kell venni. Most nagyon túl ez a cuccipar, a legjobb, legdivatosabb cuccot kell megvenni. Már a gyerek az iskolában nem hajlandó meg fölvenni azt a ruhát, amit az anyja vesz neki, mert hogy a másiknak ilyen van, a harmadiknak amolyan van. Meg kell venni az új autót, a házat, lehetőleg minél nagyobbat, ha lehet legalább akkorát, mint a szomszédnak van, mert hát itt a viszonyítási pont a szomszéd. Most ebbe a nagy vásárlásba belekényszerítették az embereket ebbe az eladósodási spirálba, amit úgy nap mint nap hallunk, mert sokan nem is azért vettek fel kölcsön, mert hogy annyira fontos volt megvenni azt, amit éppen megvetett, csak hát nem akart lemaradni a másiktól, és aztán egy életen át nyögi a törlesztő részletet, és igazándiból nem is tud örülni annak, amilyen van, mert hát minden napját leköti azt, hogy most ki tudom fizetni, nem tudom kifizetni, ha kifizetem, maradt pénzem, hogy mit tegyek, vagy nem maradt pénzem. És tulajdonképpen ebbe a versengésbe éljük a minden napjainkat. Ez a hedonista szemlélet uralkodik el köztünk, hogy vedd meg, ez a kozmetikum, ez csodálatos. Ezt megveszed, ettől fiatal leszel, ettől most már mindjárt 20 éves leszel, legfeljebb 25, de ezt meg kell venni. Virul a plasztikai sebészet, senkinek se jó az, ahogyan kinéz, mindenki mást akar. Vannak ezek a meg nagyobbító műtétek, a másiknak túl nagy, az kicsit akar, akkor nem tetszik az orra, megműteti, a füle nem úgy áll, ahogyan szeretni, akkor azt is megműteti. Az ember végignéz egy társaságon, mondjuk 100 nőből biztos legalább 90 van, akinek a haja festett, mert senkinek se jó az a hajszín, ami éppen van neki. És hát milyen jó az iparnak, ugye szerintem ennyi hajfesték már évek óta nem fogyott el, mint manapság. Vagy itt van például a műköröm, hát az a köröm se jó, ami van, műke jó, hosszú, minél cifrába, egész ilyen tájképek, meg mit tudom én, mik vannak ráfestve, mert hát attól lesz ez szép, hogyha neked ilyen van. Tulajdonképpen ez mind azt jelzi ezek a dolgok, hogy valami belülről hiányzik. Az, amikor az ember itt kívül akar mindent nagyon szépen megcsinálni, az ennek a jele, hogy belül valami nincs rendben. Mert hogy kiüresedtek az emberi kapcsolataink. Tulajdonképpen hiánylények vagyunk erről. Szépen ír Adi a Kocsi út az éjszakában című versében, hogy minden egész eltörött, minden láng csak részekben lobban, minden szerelem darabokban, minden egész eltörött. A mai kapcsolatainkat helyettesíti a világháló, a Facebook. Most már ezen megy az ismerkedés, már nem úgy van, mint régen, hogy elmentünk az első randevúra, amíg vitte a férfi és virágot, vagy valami ilyesmi. Most föltesszük az adatainkat, a méreteinket, a korunkat, a kilónkat, esetleg egy fotót, hogyha lehet, akkor olyat, amelyik olyan jobb színbe mutat minket, mint amilyenek valójában vagyunk, és akkor már be is indulhat ez a dolog. Tehát, és ebben az a nagy gond, hogy elmarad az első benyomás, tehát az, hogy látlak téged, megismerlek, tudunk beszélgetni, mert hát ott például az interneten miről beszél az ember, föltesz magáról valamit. Fölteszünk személyes dolgokat, tehát ezáltal kiszolgáltatottá válunk, hogy mit szeretek, mit nem szeretek. Tehát volt, aki azt mondta, hogy a KGB meg a FBI együtt nem tudott meg annyit az emberekről, mint amennyit itt a Facebookon saját magunkról kitárulkozunk, meg föltesszünk, meg végül is védteleneké válunk, kiadjuk magunkat. És miért van ez? Mert ezzel úgy gondoljuk, hogy pótoljuk a kapcsolati rendszerünket, amit nem nincsenek barátok, akikkel úgy leülünk egy vacsora mellé, vagy csak úgy elbeszélgetni, vagy hanem föltesszük, hogy ezt vagy azt csináltam, és akkor lájkolnak. Akkor megnézzük, hogy hányan lájkoltak, mert ha túl sokan lájkoltak, akkor már oké, akkor már jók vagyunk, elfogadhatók vagyunk, szerethetők vagyunk, mert lám, mindenkinek tetszik, amit én csinálok. A modern házasság is válságba került, mert a házasságról úgy gondoljuk, hogy az egy boldogságintézmény. Tehát nekem ottan szüntelenül boldognak kell lenni, ha nem vagyok boldog, akkor váltok, akkor keresek egy másikat, aki ezt a boldogságot megadja nekem. Mi a boldogság? Azt várom el a másiktól, hogy ő tegyen boldoggá, adjon meg nekem mindent, adja meg azt, amire szüksége van, hogy aztán én mit adok cserébe, az már egy másik kérdés. De sokan vannak, akik eljönnek terápiába, akik ilyen válófélben vannak, és akkor főleg férfiak azt mondják, hogy nem értem ki magam. Na, ez egy ilyen új fogalom, nem értem ki magam, nekem jobban van, most akkor újat kell keresni, most másikat kell keresni, a feleség, ha otthon marad 2-3-4 gyerek, hát majd oldják meg. Az embernek ki kell élni magát. Sokszor csak az elvárásokkal vagyunk a másik felé, holott nekünk is adni kéne valamit. Egy hatalmi harc folyik a házasságon belül, ki az, aki irányít, aki kontrollál, aki beosztja a pénzt, aki adja a pénzt, aki megmondja, hogy mit kell csinálni. Mindig újdonság kell, új kalandok kellenek, míg végül az ember egyedül marad, és lemondjuk arról az isteni rendről, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és ezeknek is segítőtársat hozzáillőt. Kopp Máriának volt egy felmérés, amikor megállapították, hogy azok a férfiak, akik magányosan élnek, sokkal esendőbbek és hajlamosabbak mondjuk a szívinfarktusra vagy más betegségekre. A másik az, hogy nem találjuk meg a másikban a testvért. A kapcsolataink kiürösedése mondjuk megnyilvánult ebben az állampolgársági népszavazása, és ha még visszaemlékszünk rá, amikor elhitették az emberekkel, hogy ha elfogadod a másikat, akkor te attól kevesebb leszel, neked nem jut annyi, és el is hittük. Csia Kálmán írt erről egy cikket a Reformátusok lapjában, az a címe volt, hogy meg fog fagyni Magyarország. És ebben egy pár dolgot idéznék belőle, hogy kiderült, hogy 1,5 millió igaz testvérünk kivételével nincs nemzet, csak lakosság. Lakosság, melyet manipulálni, félrevezetni lehet, zsebükre hivatkozó hazug szólamokkal, hamis juhászok által terelhető birkanyájá vált a nemzet nagy része. Szentesítették Trianont. Nem bűn történt, csak tragédia. És elmesélek történetet Sundar Singhről, amikor az indiai hegyekbe két hegymászóval elmennek, és az egyik a szakadékba zuhan, és akkor mondja Sundar Singh, hogy akkor én lemegyek érte, a másik azt mondja, hogy hát menjél, annál biztos megfagyott, fölösleges időtöltés, nem kell érte menni, én itt megvárlak. És Sundar Singh lemegy érte, fölhozza, és a másik, aki ott maradt, ez belaludt és megfagyott. De sokszor mi is így vagyunk vele. És föltehetjük a kérdést, hogy vagy fölteszi a Csillagkálmán a kérdést, hogy meg fog fagyni Magyarország. Igen, először a lelke fog megfagyni, aztán majd a teste, a társadalma, a megüresedő lélek miatt, az anyagi jóléte az előregedés miatt, a kultúrája azért, mert nem lesz, aki átvegye. Hogy ne fagyjon meg, össze kell fogni azoknak, akiknek még él a lelke, akik nem akarnak aludni, amíg a szakadékba hulltaknak utána nem mennek. A következő probléma, amit a mai kor jelent, hogy nem tudunk várni, kivárni. Ma már ilyen elvárás, hogy egy 14-15 éves lánynak el kell veszteni a szüzességét, mert hát az nem trendi, hogyha még szűz. És régebben azért ez valahol egy kincs volt, amit az ember annak ajándékozott oda, akit szeretett, és akivel úgy gondolta, hogy az egész életet le tudja élni. Most megint egy másik divatos dolog, ez az egy éjszakás kaland. Hogy mindent fölül a szexualitás, tehát nem számít, hogy a másik emberhez van valami lelki kötődése, vagy nincs. Valahogy az ember lesüllyedt az állatok szintjére, ami nagyon szomorú. És nem számolunk a kiégéssel, ami ezzel jár. Sokszor, mikor ügyelek éjszaka, látom mondjuk szombat éjszakánként, hogy olyan 2-3 óra magasságába 12-15 éves lányok kódorognak az utcán, és akkor megkérdezem magamtól, hogy hát ezek nem hiányoznak senkinek. Volt olyan lány, akit anorexia miatt hozott a család, és kiderült, hogy az a fő gondja, hogy a szülők csak éjjel 2-ig engednék a diszkóba, holott ő reggelig szeretne maradni. Hát ezért majd azt fogja mondani, hogy a barátnőjénél alszik, és akkor majd elmennek együtt. Régebben a gyerekeket befogták a családi munkában, ma már ez is megszűnt, a gyereknek annak szabadság kellett, nem lehet dolgoztatni, mert akkor a gyámhivatal jön és följelentenek minket, meg egyéb dolgok. Most például volt régen egy ilyen játék, nem tudom, emlékszünk el, ez a Tamagocsi játék, amikor meg kellett időben azt a kis gépet etetni. A gyerekekben azért benne van az a vágy, hogy valamit szeretnének. Most van olyan falusi gyerekeket, és elvisznek állatsimogatóba, mert hát nincsen otthon állat, mert hát megkérdezik az óvodába a gyereket, hogy éborítja a gyúktestét, és mit mond a gyerek? Hogy nájlon zacskó. Hát körülbelül itt tartunk. Van ez az új fogalom, ez az új ifjúság, vagy az Y generáció. Ezek azok a 20-30 éves fiatalok, akik még mindig otthon vannak az ötcsillagos mama hotelben, és elvárják, hogy a szülő gondoskodjon róluk, mossák ki a ruhájukat, közön rájuk, nem akar házasodni, nem akar családot alapítani, nem akar dolgozni, egyáltalán semmit nem akar. Egyik iskolából mennek a másikba, egyiket be se fejezi, elkezdi a másikat. Például itt nemrég voltak ezek a hök demonstrációk, amiket a CD úgy közvetített, és ott az ember látta, hogy meglepkorú emberek ottan tiltakoznak a diákok jogaiért. Hát olyankor mi már lehet, hogy 2-3 gyereknél tartottunk meg, már az én generációm, és az ember alig várta, hogy kikerüljön az iskolapadból, és már ne a szüleim nyakán élődösködjön, hanem elkezdjen dolgozni. Na most ez egy egészen más világ. Na az anyagi jólét az amúgy mindent belen. A társadalom elmozdult a hagyományos és a spirituális rendtől, és a hagyományokkal szemben minden kétséges, ideiglenes, az egyén válik a világ értelmének a forrásává, fő mozgatórugója a jólét szemben az erkölcsi értéke. Volt egy kolléganőm, aki megkérdezte tőlem, hogy még mindig mentőtisztán tanul a fiad? Mondom, igen. Na azt mondja, akkor abból se lesz gazdag ember, majd támogathatod egy életen keresztül, vagy gazdag nőt kell feleségül venni. Tehát itt tartunk, hogy minden a pénz, és nem számít az, hogyha valaki valamit csinál, szeretettel, jó kedvel és elhivatottságból csinálja. Hogy mit is jelent ez az anyagi jólét, ezt a legszebben talán a Bruno Faustjának a Mephisztó rondójából tudhatjuk meg, hogy eladó az egész világ, aranybórjú fennent rónol, mindenki ő előtte hódul. Mindenki hitvány pénzt imád, itt a kurta földi pályánk, itt megejt a sár arany, ünnepelni fut rohan ezt a szörnyű éhes bálványt. Érte koldus és király fékevesztett táncot jár, áll a hajsza, áll a bál a pénz körül, járja koldus és király, a sátán örül. Eladó az erény a bűn, mert a pénz nem ismer Istent, mert a pénz legázol mindent. Ővé a fény, érte küzd a test, a szellem, ő hozzá visz minden út. Érted úrnak háborúk s harcok ember ellen, és az átkos mammonért ott meg annyi drága vért. Most az a fokmérő, hogy mit birtokolsz, ha nincsen elég pénz, akkor ki kell menni külföldre, mert itt nem lehet megélni. Unosuntalan ezt halljuk, és hogy mit jelent a külföldre menni, az nem feltétlenül egy leányálom, mert lehet, hogy több a pénz, de volt egy betegem, aki most jött haza Angliába, kérdeztem, hogy mit dolgozik, azt mondta, hogy szemetet válogatok, de megfizetik. Tehát lehet, hogy mindent megteszünk a pénzért, de nem veszük észre, közben elvész az identitástudatunk, magunkra maradunk, egyedül leszünk. Egy idézetet szeretnék elmondani a Márai Sándor Halotti beszéd című verséből, ami jól kifejezi ezt a külföldi létnek a negatív oldalát. Emlékei szétesnek, mint régi szövetek. Összetudod még rakni a Margit szigetet? Már minden csak dirib darab avit kacat, a halottnak szakálla nőtt, a neved számadat. Nyelvünk is poszlik szakadoz, a drága szavak elforranak, elszáradnak a szájpadlat alatt. A pillangó, a gyöngy, a szív már nem az, ami volt, amikor a költő még egy család nyelvén dalolt. A gyereknek fordít olvasod, és azt feleli, oké. A pakmás spanyolul morogja koporsót felett, a halál gyötrelmei körül vettek engemet, az ohájai bányában megbicsaklik kezed, a csákány koppan, és nevedről lehull az ékezet. A tirani tenger zúgni kezd, s hallod Babics szavát, krúdi hárfája zengiát az ausztrál éjszakát. Megszólalnak, üzennek ők mély szellemhangokon, a tested is emlékszik, mint távoli rokon. Tűrd, hogy már nem vagy ember, csak osztályidegen. Tűrd, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képletem. A következő probléma ezek a lelki betegségek, amiben szenvedünk, amik azt mondják, hogy a depresszió pár év múlva a második leggyakoribb halálok lesz, és nagyon tartunk e felé, tehát a szorongás, a depresszió, a pszichoszomatikus betegségek, a szenvedélybetegségek. A szorongás, amikor úgy érezzük, hogy belülről vagyunk kizárva, képtelenek vagyunk az örömre, szenvedést élünk át, negatív a beállítottságunk, a jövőbeni események vészjóslóak. Valahogy a létünk a még nincs és a már nincs között van, ide szorul be. A múlt nem zárult le, a jövő pedig eleve lezárt. Jellemző az örömtelenség, szomorúság, kedvetlenség, boldogtalanság, sértődékenység és harag. Néha másképp értelmezzük a másik embernek a reakciót, és ellentámadásra megyünk át, sokszor az agressziónak ez a magyarázata. Az élet az tele lesz kockázatokkal. A depressziós embernek a következő gondolatai vannak, például az értéktelenség érzés, hogy másokkal összehasonlítva magam, alul maradok. Ha tanácsot adnak, azt jelenti kioktatnak. Előnytelen a külsőm. A betegséggel nagyon sokat foglalkozik. Az állapotom egyre rosszabb, úgy sem fogok tovább élni, rajtam nem lehet segíteni. A másik emberrel való kapcsolatainkat az jelenti, hogy engem nem lehet szeretni, csak akkor vagyok szeretetre méltó, ha mindenki szeret. Hogy valaki szeret, akkor előbe kell bizonyítania, azt próbára kell tenni, annak nem lehet hinni, a szeretet soha nem őszinte. A világ pedig csupa rossz és undorító dolgokkal van tele, az emberek csak érdekből ragaszkodnak egymáshoz, az életnek nincs értelme. A jövővel kapcsolatban, hogy nem örülök, ha valami jó ér, mert utána rossz következik, és minden rossz előre föl kell készülni. Hát úgy gondolom, hogy azért ezekkel az érzésekkel többet találkoztunk, ha nem is ért el olyan fokot, hogy depressziósak legyünk, de ezek ugye a mindennapi gondolatainkban benne vannak. Hogy mi erre a megoldás, ezt szépen írta le a József Attila, aki elég sok szorongást átért, amikor azt írja az egyik versében, hogy Isten itt áll a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Négy kézláb másztam. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy lesz még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hamba. Ahány igazság, annyi szeretet. Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. Gyönge a testem, óvja félelem. De én a párom mosolyogva várom, mert én velem a hűség van jelen, az üres űrben tártongó világon. Tehát szorongásaim a félelmeinkben észre tudjuk-e venni Istent, aki a hátunk mögött áll, és olyan, mint a szülő, aki járni tanuló gyermeke mögött ott van, és nézi és irányítja a szemével, a szeretetével, és segíti az élet nehézségeiben. A mai világban az egészség is öncéllel válik, tehát most mindenki konditerembe jár, tápláléki egészítőket szed, gyúr, szálkásít, meg nem tudom, milyen kifejezések vannak, diétázik, és úgy gondolja, hogy akkor most ő szép lesz ettől. Főleg a férfiaknál most ez nagyon elterjedt ez a konditerem, meg hogyha nagy az izmom, akkor majd én vagyok valaki. Szóval az önértékelési probléma is sok fiatal ezzel próbálja kompenzálni. Tulajdonképpen a bűn által kiszakítottuk magunkat az Isten által teremtett világból, és mihoz gyógyulást, hogy mikor leszünk tényleg egészségesek, hogyha ez a visszaintegrálódás megtörténik. Mert Jézus meggyógyította a leprást. A leprás az volt, akit kizártak a társadalomból. És ezáltal azt üzeni nekünk, hogy azt szeretné, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Meggyógyította a vakot, aki, hogy lásson és érzékeljen, és kapcsolatba tudjon kerülni a virággal. A bénát pedig, hogy járjon és a többi emberhez tudjunk menni. Tulajdonképpen mi is az egészség? Egyrészt van egy olyan lelki egészség, amikor van személyes világnézetem, vannak elképzeléseim, és ragaszkodom az elveimhez. Szociális egészség, amikor fontos se válik nekem a másik ember, tehát nem vagyok önző, hanem a másikra is tudok figyelni, és az emocionális egészség, hogyha felismerem az érzéseimben. Az életünk fő kihívása a halál. Ezt úgy próbáljuk számozni a gondolatainkból, tehát megveszünk mindenféle gyógyszert, tápláléki egészítőt, vitaminokat, hogy lehetőleg minél tovább kitoljuk az élet határát. Csak kérdés az, hogy milyen élet az, amit élünk. Az élt élet, a megélt élet, vagy a kinyilatkoztatott élet. Mert van, aki viszonylag fiatalon meghal, és több mindent átért és megtapasztalt, mint az, aki mondjuk 90 éves koráig élt. Egy a halál meg az élettel kapcsolatos dologról egy Tóth Árpád verset szeretnék elmondani. Az a cím, hogy úgy tavaszik vagy a halálig. Most, hogy megint útvére estem, eltűnődöm, etéli estem, mi volt az élet, Uramisten? Mi volt? Ez volt sok pénytelenség, fakó, robot és kénytelenség, száz busz határ, reménytelenség. Borult egek, kevés az Úrral, koldus pajtásság, pár nagy Úrral, pár ájult nóta, tépet Úrral. Egy-két vadmámor nyoszajája, egy-két asszony jó meleg szája, volt, nincs. Csöndes a szívem tája. Most itt ülök, roppant hegyek közt, betegen a többi beteg közt, múltnak háttal, halállal szem közt. Lesz-e másképp? Várjam? Ne várjam. Lassan szétszéled a homályban, bitag jószágom, kedvem, vágyam. Nyomukban, mint fekete bundás, begyűrt süvegőre kondás, hallgat a ballaga lemondás. S mégis a csönd paplanul télben, nagy nyugalom évadját élem. Érzem, az Isten gondol vélem. Mint bokrok, a sötét bogyókkal, a hóval, a zamatozókkal, megrakva szívem hűvös jókkal. Hogy mire jókkal? Majd megválik, mire a hógyapja lemálik, új tavaszig vagy a halálig. Fekszem, megadva békén lesten, s néz rám a végtelen esten, tűnődve sorsomon az Isten. Így élünk mi is, múltnak háttal, halállal szem közt. Vajon észre tudjuk-e venni reménytelenségünkben, betegségünkben a kegyelmet? Most, hogy mi is a család, mert az egyik az, hogy mi a család válasza ezek a kérdésekre. Hát ez is egy eléggé sokféle megfogalmazása van a mai világban a családnak, már azt se tudjuk biztosan, hogy ez tulajdonképpen mit is jelent. Úgyhogy mélyen el is ítélték Magyarországot, mikor azt mondták, hogy egy férfinő kapcsolata és a gyerekek közössége az alkotja a családot, mert ma a homoszexuális párok azok is család, az élettársi közösségben élők azok is család, sőt egyes meghatározása szerint még a kutya is a családhoz tartozik. A mi olvasatunkban tulajdonképpen mit is jelent a család? Ez a sokféleképpen értelmezett fogalom, szentséges, megtisztelt, olykor megvetett, cinikusan félrelegyintett. Jellege, szelleme, mégis sorsot formáló, legalábbis meghatározó mindannyiunk számára. A földi vándorúton a hamuba süt pogácsa. Aki enélkül indul meg, sokkal sebezhetőbbé válik. Jó szava, szelleme, védőszentje mesebeli hősnek, némelykor épp a legutolsó menedék a család. A család az, ahol zuzmarás időkben titkon ünnepelhető a titok, az együvé tartozás titka. Tehát, ha az embernek van egy ilyen meleg fészke, hova visszavonulhat, ahol biztonságban van, ahol szeretik és elfogadják, az szerintem nagyon nagy segítséget jelent ebbe a megvadult, értékvesztett világban. A családi együttélés fő alapelve az, hogy igazságosság, a megbízhatóság és az egymásért való felelősséggel jellemezze. Tehát felelős vagyok, érted, ugyanakkor te is értem. Jogosultak vagyunk az életünkről szükséges gondozásra, ugyanakkor nekünk is gondoskodni kell azokról, akiket az Úristen ránk bízott. Fontos az, hogy adni is tudjunk, kapni is tudjunk. Sokszor a mai körülmények között mindenki csak kapni szeretne, adni már kevésbé. A családnak segíteni kell tagjait az életfeladatoknak az elvégzésében, meg kell látni a gyerekbe azt, hogy mi az, amire ő tehetséges, amire hajlama van, és ez irányba kell fejleszteni. Sokszor a munka meg az elfoglaltság miatt kevés időnk jut egymás számára, és talán egy kicsit az időbeosztásunkon kellene ezzel miatt változtatni. Vajon ki tudjuk-e úgy fejezni a szeretetünket, hogy a másik, a gyerekünk, a társunk azt meg is érezze? Mert az embernek a legalapvetőbb érzelmi szükséglete az, hogy a szeretet és a gyengétség iránti igény és az a biztos tudat, hogy tartozik valakinek, aki őt fontosnak tartja. Vannak a szeretet hiány gyakran viselkedészavarokban nyilvánul, meg főleg a gyerekeknél. Sokszor azt látjuk csak, hogy a gyerek rossz. Az én gyerekem is nagyon rossz volt az egyik, amíg rájöttem, hogy az a baja, hogy nem foglalkozom vele, és valahogy így akarta fölhívni a figyelmet, hogy ő is létezik. Hogy milyen szeretetnyelven beszélünk, hát ötféle szeretetnyelvet említ az irodalom, annak az elismerő szavak, hogy megszoktuk-e vajon dicsérni a társunk, a gyerekünket, hogyha valamit megtesz értünk, vagy bátorítani őt, hogy érezze, hogy hiszünk benne és a képességeinkben. Tudunk-e kedvesen beszélni egymással, jó szavakat mondani egymással, vagy pedig a régi harag az, ami betörti az életünket, és sokszor van az, hogy nem tudunk egymásnak megbocsátani, pedig ez nagyon fontos lenne, hogy azt tudjuk átélni, hogy ne menjen le a nap a haragunkkal. A szeretet az nem kérés, nem követel, hanem hogyha őszintén szeretetből tudjuk a másik embernek megtenni azt, amire szüksége van, ez nagyon sokat számít. A másik fontos dolog a minőségi idő, tudunk egymásra időt szállni, tudunk egymásra beszélgetni. Most nem a mindennapi problémák, hogy hányast hozott a gyerek, vagy hogy mi legyen az ebéd, vagy mit kell vásárolni, vagy milyen csekket kell feladni, hanem hogy mi az, ami engem foglalkoztat, mi az, ami bánt, mi az, ami nehézségem. És nagyon jó dolog, hogyha a házastársak erről tudnak egymással beszélgetni, vagy közösen valamit megcsinálni, ígét olvasni, kirándulni, együtt dolgozni. Sokféle megoldás lehet erre. Az ajándékozás is egyfajta szeretet megnyilvánulás, hogyha valakinek adunk valamit, nem azt számít, hogy mi az értéke. Sokszor az ember megőrz a gyerekektől kapott apró rajzokat, leplésselt virágokat. És ez olyan kedves emlék, tehát az, hogy érezzük, hogy szeretetből kaptuk. De a legnagyobb ajándék az, hogyha egymást tudjuk oda ajándékozni, vagy magunkat tudjuk oda ajándékozni a másiknak. A szívességek, hogyha megteszünk valamit a másiknak, tehát mondjuk kimosok, kivasalok, ebédet főzök, ilyen apró dolgok, mert lemosom az autót, vagy ha látom, hogy a másiknak sok dolga van, besegítek az ő munkájában. Amikor Jézus megmosta a tanítványok lábát ezzel a szolgáló cselekedettel, mély értelmű példát adott a szeretet gyakorlásáról. Másutt azt mondja, hogy aki nagy akar lenni, köztetek legyen a többiek szolgája, vagy hogy szeretetben szolgáljátok egymást. Tehát ez a szolgáló szeretet az, amit meg kell élnünk, és most, hogy egy diakóniai konferencián vagyunk, tulajdonképpen a diakónia szeretet szolgálat, hogyha ezt a szeretetet tudjuk továbbvinni az emberek közé, akkor már nagyon sokat tettünk. Mert a szeretet az választás dolga, és szakíthatunk hibás döntéseinkkel, választhatjuk a szeretetet. A szeretet nem törli el a múltat, de mássá teszi a jövőt. Jézus azt mondja, hogy ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Tehát tulajdonképpen a mai kor kihívásaira az lehet a válaszunk, hogyha ezt a szeretetet tudjuk sugározni a többi ember felé, és hogyha ezt a szeretetet hitelesen tudjuk élni, mert az a hiteles jelenlét nagyon fontos, mert szlogenekből már elege van az emberiségnek, hogyha azt megtapasztalják, hogy igen, én megteszek érted valamit, vagy áldozatot hozok, akkor ez az a példa, amit talán egy ilyen világosság lehetünk ebbe a világba, hogy mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága, hogy azon a területen tudjunk világítani, ahova Isten állított minket. Isten segítsen meg minket ebben.
Azt gondolom, kedves testvéreim, hogy valamiféleképpen mindannyian kivétel nélkül találva érezzük magunkat, és nagyon-nagyon sok olyan gondolat hangzott el, amit a szívünkben kell forgatni, nem hagyni azt, hogy elfelejtődjön, hogy innen kimegyünk, és egész egyszerűen elbújjon, hanem újra meg újra átgondolni, és nagyon komolyan fáradozni azon, hogy a mindennapokban valóra váljon. Nagyon szépen köszönjük ezt az értékes előadást. Mielőtt szünet következne, a 397. énekünk 5. versét énekeljük el. Ez az igehirdetésnek a végén szavakban is elhangzott. A 397. ének 5. verse, utána pedig szünet következik, és utána lesz az énekes művészeti műsor. Tehát most a 397. ének 5. verse.